Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus által, köszönjük néked, hogy ma is téged dicsérhetünk itt a gyülekezetben. Téged dicsérünk, aki teremtetted ezt a világot. Téged, aki gondot viselsz erre a világra, amit te teremtettél. Köszönjük néked, hogy megemlékezhetünk mindig erről a csodáról, teremtés és a gondviselés csodájáról, és tudhatjuk azt, hogy ez nem csak másokra, hanem ránk is érvényes, mert minket is te teremtettél, és rólunk is te viselsz gondot, az örökké való. Aki nem ennek a világnak egy része vagy, hanem fölötte állsz ennek a világnak, és kívül vagy rajta, akkor is, hogyha itt vagy jelen köztünk. Köszönjük néked, hogy annyira jelen valóvá lettél, hogy eljöttél erre a földre Jézusban. Köszönjük Jézusunk, hogy itt jártál közöttünk, húsvér emberként az Isten. Köszönjük néked, hogy nem csak itt jártál, és nem csak bemutattad nekünk az Istent, hanem köszönjük néked, hogy megváltottál minket, mert magadra vetted bűneinket és azok büntetését. Köszönjük néked, hogy hagytad nekünk az úrvacsora sákramentumát, hogy az emlékeztessen erre bennünket. Köszönjük néked, hogy ma is terített az asztal, és vársz minket, te, aki feltámadtál és élsz, és bemutattad, hogy erősebb vagy a halálnál. Köszönjük néked, hogy magasztalhatjuk most is a te nevedet, Jézusunk. És köszönjük, hogyha nem vagy itt, köztünk most testileg, mégis szent lelked által itt vagy, és a te néped között lakozol. Köszönjük, hogy így vagy közöttünk most is szent lelked által, aki az igében, az igével szól hozzánk, az ige magyarázatban. Kérünk, szóljál hozzánk lelked által, ma is, itt is, most is. És vondd magadhoz a mi szívünket, hogy leboruljunk előtted, és aztán úgy menjünk el innen, hogy hirdetjük a te nevedet a mi atyánk fiainak, és dicsőítjük a te nevedet a hétköznapi életünk forgatagában. Te látod, hogy milyen világban kell élnünk. Istenünk, te látod, hogy olyan világban kell élnünk, amelyik azt hiszi, hogy te nem vagy. Meghaltál, nem létezel. Nincs odakint senki. És ennek jegyében gondolkodik, ennek jegyében alkotja meg az életét. Istentelen világban kell élnünk, sőt, téged gyűlölő világban. És nem könnyű ez. De köszönjük néked, hogy mégsem lehetetlen. Köszönjük, hogy kiküldesz minket ebbe a világba, hogy dicsőítsük a te nevedet a mi családjainkban, munkahelyeinken. Kiküldesz ebbe a világba, hogy eléjük éljük a te áldott dicsőségedet, és úgy éljünk, úgy is cselekedjünk, úgy beszéljünk, ahogy te mutatod nekünk. Köszönjük néked azt a nagy feladatot, amit ránk terhelsz ma is, és amire meg is erősítesz minket, és köszönjük néked azt, hogy ebben mi boldogok lehetünk. Köszönjük néked, hogy a neked szolgáló emberek, azok mind boldog emberek, békességük van a szívében, szívükben. Köszönjük azt a nagy reménységet, ami ott él bennünk a jövőre nézve, a halál utáni életre nézve. Köszönjük néked az ígéreteidet, amikkel egy csodálatos jövőt festesz elénk, amit bizonyára megvalósítasz. Urunk Istenünk, hadd boruljunk le most előtted, és hadd imádjuk a te nevedet most is. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét Mózes második könyvéből, a 20. rész első 6 verséből. Foglaljunk helyet, és úgy hallgassuk Istenünk igéjét. Tehát Mózes második könyve, 20. részében, az első 6 vers így szól hozzánk. És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván. Én az Úr vagyok a te Istened, ki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgálat házából, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlód azokhoz, melyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr a te Istened féltőn szerető Isten vagyok, ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, kik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Kedves testvéreim, legutóbb, amikor prédikáltam itt köztetek, arról beszélhettem, hogy az Úr Jézus megtérésre hívta az embereket, és nem csak hívta, ma is erre hívja. Azokat az embereket, akik sajnos egoista, önistenítő szívvel, vagy mondhatom alaptermészettel, pszichikai diszpozícióval, ha jobban tetszik, születtek. És ahelyett, hogy az Urat istenítenék, önmagukat képzelik isteneknek. Ennek a rejtőzködő, szívbeli, lelki meggyőződésünknek van, amikor nyilvánvaló tanújelét adjuk. Egyre többen nyilvánvaló tanújelét is adják. Nyíltan és leplezetlenül kifejezésre juttatják, hogy ők egy Isten. Még akkor is, hogyha ezt látják, illetve belátják, hogy egy beteges dolog, mégis ezt bevállalják, és direktbe úgy gondolják és hangoztatják is, hogy ők isteni személyek, istenek. Hagyjad, Pista, nem kell. Egy ilyen embert manapság ismerhettek, mert nagyon sokat van szó róla, Soros Györgynek hívják. Ő bevallottan Istennek gondolja magát. Ezt azt is bevallja, hogy ez egy beteges dolog, de ő ezt elvállalja. Ezt több könyvében kifejtette már. De hát rajta kívül nagyon sok más ember is van, aki ugyanúgy bevállalja ezt a dolgot, és nyíltan Istennek képzeli magát. Van, aki nem vallja be, de hanem ezt úgy titkolja magába, sutyomban mégis ennek képzeli magát. Ha van, aki megteheti, akkor Istenként megpróbálja mások életét befolyásolni, magának isteni tulajdonságokat tulajdonít. Sajnos ez a direkt önistenítés, ez az egoizmusnak tulajdonképpen a velünk született alaptermészetünknek a megjelenési formája, az egyik arca. Ma egy másik dolgot vennénk szemügyre, amiben a velünk született egoizmusunk, önistenítésünk testet ölt, megjelenik, ez pedig az önimádat. Az önimádat. Az önimádatról szokott eszünkbe jutni Narcissus, ez egy görög mitológiai alak, aki egyszerűen szólva belenézett a patakba és önmagába szerelmes lett. Elkezdte gyakorlatilag imádni önmagát, és róla nevezik egyébként az önimádatot narcizmusnak is. Először az önimádatnak a jelenségére vessünk egy pillantást. Ezt a jelenséget az emberek között már régóta konstatálhatjuk, mi magunk is, de hát mások is konstatálják ezt, megállapítják, hogy ez létezik. Nem is kell ehhez kereszténynek lenni, hogy ezt valaki rögzítse. Tudnélik, számos pszichológus, meg szociológus is érzékelte, megírta, leírta ennek valóságát, és foglalkoznak is ezzel elég sokat. Egyik kedvenc példám az amerikai kutató, Christopher Lesch, akinek van egy ilyen híres könyve, az Önimádat társadalma, ez a címe. Pontosan a narcizmus kultúrája, ez a könyvnek az eredeti címe, ami egy kicsit súlyosabb, mint az Önimádat társadalma, a narcizmus kultúrája. Ebben a könyvében az amerikai társadalmat elemzi, és a 70-es évek vége felé, és azt mondja, hogy a fogyasztói társadalomnak az egyik mellékterméke a narcisztikus egyén, aki dobzódik a felületességben, ignorálja a tartalmakat, a mélységet, és az egész amerikai társadalomról megállapítja, hogy áthatja egyfajta narcisztikus alaphangulat. Ez azóta már nem csak Amerikában, hanem mifelénk is így van, pszichológusok, szociológusok elég sokat foglalkoznak ezzel, és még annak idején föl is tettem a kis lapunkra, a Time című folyóiratnak a címlapján megjelent ez a kép, és alá van írva, itt a képen nem látszik az egész címlap, de megkeresheti, aki akarja. Az egész címlapot uralja egyébként ez a fénykép, ez az önmagát mobiltelefonnal néző vagy fotózó hölgy, de alá van írva, hogy az én kultúrája. Ez már nem csak Amerikára igaz, hanem ránk is. Ilyen hölgyeket, vagy fiúkat, lányokat ma is lehet látni már nem csak arrafelé, hanem a világnak ezen a fertáján is. Egy 2008-as felmérés alapján a 20-29 éves korosztályban majdnem háromszor annyi a narcisztikus személyiség zavar kritériumait kimerítő személy, mint a 65 év feletti, mondja az egyik pszichológus kutatónk. Tehát 2008. A 20-29 éves, 20-tól 29 éves korosztályban. Azóta már eltelt egy kis idő, azóta már ezek már idősebbek. Háromszor annyi a narcisztikus személyiség zavart mutató ember, mint a akkor 65 év feletti. De valószínűleg csak arról van szó, hogy a 65 év feletti korosztály akkor is csak titkolta ezt a dolgot. Nem adott ennek annyira kifejezést, mint a fiatalabb generáció. Hát most már ez a fiatalabb generáció is idősebb lett azóta. Kétségtelen testvérek, hogy ez az önimádat, ez megjelenik a társadalmunkban, és hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy a mi életünkben nem jelenik meg. Sajnos megjelenik ott is, mert a szívünk ilyen. Hajlunk erre az önimádatra, mindnyájan. Mindegy, hogy most élünk, vagy akár 200 évvel ezelőtt éltünk volna, akkor is ugyanez lett volna, vagy 300 évvel később élnénk, akkor is ugyanez lenne. Érzékeljük a társadalomba, érzékeljük a környezetünkbe, magunkon egyébként nem nagyon érzékeljük, de nem árt néha tükörbe néznünk, mert magunkon is észrevehetjük ezt az önimádatot. Néhányan föl is teszik már azt a kérdést, hogy ez most patológia vagy korunk ideálja, ezt egy pszichológus kérdezte ugyancsak Pécsről. Hát ez most patológia, beteges jelenség, vagy korunk ideálja? Hát a Biblia szerint patológikus jelenség. A bűnös embernek, sajnos az egoista embernek, az önmaga szíve élete középpontjában álló embernek a megnyilvánulása. Nem csak a direkt önistenítés, hanem az azzal együtt, amint az várható is, az önimádat is. A jelenség tehát adott. Nézzük másodszor ennek a gyakorlatát. Az önimádat kultúrájában, testvérek, csak nem mindenki önmaga körül forog. Ezt azt tanúsítja, hogy állandóan önmagával foglalkozik, ki vagyok én, mennyit érek én, hogyan nézek ki én, mi mások véleménye rólam, mekkora hatalmam van nekem, mit értem el az életben, én, mik az én terveim a jövőre nézve, mi hasznos nekem, mi árt nekem, mi az én érdekem. Ilyesféle kérdések rajzanak az ember kis fejecskéjében, szívében. Az ilyen ember, testvérek, mindent e szerint, a szempont szerint dönt el. Mindent. Azt, hogy kivel házasodik, azt, hogy hány gyereket vállal, és mikor. Mikor mennyit ad jótékony célra. Mikor kire szavaz a politikai választásokkor. Mindig egy szempontja van az ilyen embernek. Én. Önmagam. Az én érdekem, az én hasznom. És az ilyen embertestvérek, nem csak minden döntését meghatározza ez, hanem mindenkit, aki a környezetében, mindenkit ezen a szemüvegen keresztül néz. Mindenkit. A férjét, a feleségét, a gyerekét, a szakácsot, a péket, a bótost, a kormányt, a kormányfőt, mindent, mindenkit abból a szempontból, hogy az, idézőjelbe, nekem mekkora hasznot biztosít. Az érdekemet szolgálja-e? Van-e hasznom belőle, vagy nincs? Ha nincs, mehet. Jöjjön olyan, akiből hasznom van nekem. Az ilyen embernek, testvérek, nincsenek magasabb szempontjai. Nincsenek elvei. Nincs teológiája, nincs filozófiája, csak egy, az én. Az én hasznom, az én érdekem. Ez az egyetlen meghatározó szempont a számára. Azt nézem a másik emberbe, hogy nekem szolgál-e, konkrétabban a zsebem szolgálja-e, az érdekem szolgálja-e, a kényelmem szolgálja-e, az egészségem szolgálja-e, a jólétem, a békém, a derűm, az élvezeteim szolgálja-e a másik, vagy nem. S ha nem, akkor mehet. Az ilyen narcisztikus embertestvérek a legkisebb mértékben se érdekli, hogy valami vagy valaki esetleg másoknak milyen hasznot hajt. Mondjuk a népe tagjáinak, az nem érdekli. Egy érdekli, én. Nekem milyen hasznot hajt valaki. Másoknak kit érdekel? Fel is út, le is út, az az ellenségem, azon bosszút állok. Mert csak én érdeklem magam. És az ilyen embert az se érdekli, hogy ő másoknak milyen hasznot hajt. Nem ezzel foglalkozik, hogy én mivel tudok valahol valakinek elsősorban segíteni, mert nem ez a fontos. Ha segít is, akkor is azt nézi, hogy ebből nekem milyen hasznom jön majd vissza. Én segítek a gyerekemnek, de elvárom, hogy majd aztán, amikor ő oda jut, majd visszaszolgálja nekem azt. Vissza. Nekem. Azért adok, hogy nekem. Adok én, amikor jókodni lehet, mert megjelenik a tévén a csík, hogy én ennyit adtam. Van, amikor gyülekezetekben is megjelenik, hogy hogy fölsorolják, hát most már én nem csinálom, mióta itt vagyok köztetek, előtte se csináltam, de ezután se fogom csinálni, hogy név szerint felsoroljuk, hogy ki mennyi pénzt adott. De vannak gyülekezetek, ahol ezt csinálják, azért, hogy megjelenjen a név. Azért adnak sokan ilyenkor, hogy megjelenjen a nevük, és azért adnak többet, mint a másik, hogy a dicsőségük felragyog. Én többet adtam, mint a Julis néni. Mindig az én, az én, az én. Hallja az ember, amikor ilyen emberek beszélnek, testvérek, az egyik ilyen kedvencem a Katinkánk, az úszónőnk, aki amikor megszólal, mindig önmagát dicsőíti. Tényleg jó teljesítményeket mutat föl, nem kérdés, már nem tudom hány olimpiai, meg világ, meg nem tudom milyen bajnoki cím, de mindig önmagát dicséri. Látszik, hogy egy mérhetetlen egoista személyiség, egy narcisztikus, önimádó személyiség. Nem bír kilépni ebből. Az ilyen ember, hát kicsibe is ugyanezt csináljuk. Otthon is. Megvan ennek tehát, nem csak a jelenség van meg, hanem a gyakorlata is megvan ennek az önimádatnak, ami családjainkban is sajnos, meg közösségeinkben is, akár a gyülekezetben is, akár a társadalomban, a munkahelyeken, mindenhol ez ennek a gyakorlatával találkozunk. De milyen következményei vannak ennek, kérdezem harmadszor. Hát vannak néhányan, akik megpróbálják ezt pozitíven értékelni. És azt mondják, hogy ez egy nagyon jó dolog. Hát vannak neki hát árnyoldala is ennek a fajta önimádatnak, de hát a klinikai, pszichiátriai tapasztalatok nyomán nem tekinthető kizárólag egy ilyen patológiás, negatív jelenségnek. Mert vannak neki pozitív tulajdonságai is, mert növelik egy ember koherencia érzését, meg sorolnak még egy-két ilyen pozitív vonást. De azért általában a világi emberek se értékelik ennyire pozitíven az önimádatot. Sőt, itt van az említett Christopher Les, aki ebben az említett könyvében részletesen és érzékletesebb bemutatja, hogy az Egyesült Államok társadalmának nagy része, amelyik a 60-as évek elejétől fogva belemerült ebbe a narcisztikus önimádatba, rövid úton kiábrándult magából. Írja ezt a 70-es évek végén, ismétlem. Mert hogy miért ábrándult ki ebből a dologból? Azért, mert nem szabadult meg a belső üresség érzésétől, ezáltal nem szabadult meg a szorongásaitól, a félelmeitől, a depressziójától, nem találta meg a békéjét az önimádat által. Pedig ettől várta, hogy majd megtalálja, de nem találta meg. Így keresztény szóval azt mondanám, nem találta meg a megváltást az önimádatban. Végül, mondja Christopher Lesch, a baloldali ideológiába menekült át egy csomó ember. Tehát az önimádatból átmentek egy másik ideológia, a baloldali marxista, neomarxista ideológia elfogadásába. Rámutat, több példát is felsorol, akik még a 60-as években nagy önimádóknak számítottak, és rendkívül nagy lázadóknak, például Jerry Rubinra, az egyik ikonikus lázadó volt a 60-as években. Egy másik híresség, Paul Zweig, azt mondja, róla kifejezetten ezt mondja, azért választotta a kommunizmust, mert kiszabadította őt csődbe jutott szobákkal és törött vázákkal teli magánélete börtönéből. Na hát ez is szép egyébként, amikor a narcisztikus egyén önmagától egy idő után megundorodva a baloldali ideológiához fordul. Mert attól vár valamiféle megváltást, és azt gondolja, hogy az majd megoldja az ő személyes kis lelki problémáit. Megoldja? Hát mi tudjuk, hogy nem fogja megoldani. Nem fogja megoldani. Lehet, hogy valakinek új ez a baloldali ideológia, nekünk már nem új. Mi már néhány évtizeden keresztül éltük ezt, és tudjuk nagyon jól, hogy ez nem old meg semmit, sőt, pláne nem az embernek a személyes lelki problémáit. De még nem hatoltunk itt testvérek a narcizmus következményeinek a mélyébe. Mert az ilyen ember testvérek tulajdonképpen annyira önmagával van elfoglalva, hogy végül magára marad. Nem tud egyszerűen másokkal foglalkozni, egyszerűen nem méltatja figyelemre a környezetét. És, mert az csak annyiban, hogy az nekem milyen hasznot hoz, de hogy én azzal komolyan foglalkozzak, hogy ott emberi kapcsolatokat alakítsak ki, hogy odafigyeljek másokra, hogy törődjek velük, odáig már nem jut el az ilyen ember. Képtelen odáig eljut, mint egy falba ütközne. A narcizmus falába bezárja őt ez egy ilyen, és elmagányosítja az embert az idők folyamán. Minél inkább fölerősödik ez, annál inkább egyedül marad az ember. De még mindig nem vagyunk a következmények mélyén, mert testvérek, az ilyen ember, az önimádó ember tulajdonképpen az Úrral se foglalkozik. Nem csak a másik emberig nem lát, maximum úgy, hogy mekkora haszon van belőle, hanem az Úr Jézusig se lát el, az Úr Jézussal se foglalkozik. Nem érdekli őt az Úr. Különösen, hogyha egyáltalán nem is vallásos ember, akkor tényleg oda jut, hogy Jézust megveti, figyelemre sem méltatja, a tévé reklámokkal többet foglalkozik, mint Jézussal. A Jézusra vállat vont, legyint egyet, mintha ennyit érne neki, nem ad neki tiszteletet, imádatot, szeretetet, mindezt magának tartja fönn, magát imádja, magát szereti, magát tiszteli. Jézus. Van olyan is, testvérek, azonban, hogy az önimádó ember hisz Jézusba, úgymond. Hisz Jézusba. Na ez már egy furcsább eset. Mert Jézusra hogy néz az ilyen ember? Úgy, hogy mi hasznom van belőle? Nekem. Nem érdekli, hogy Jézusnak mi az érdeke, Jézus mit akar igazán tőle, ő mit kíván tőle, mivel szolgáltam őt, mivel hajthatok neki hasznot, mivel mozdíthatom elő az ő érdekét, az ő országának megvalósulását, az evangélium ügyét. Nem ez merül fel benne, pedig hívőnek vallja, Jézus hívőnek vallja magát, hanem Jézus nekem milyen hasznot hajt. Ezt nézi Jézusba. Formálisan, mondjuk így a szavak szintjén, testvérek, az ilyen ember is meg lehet, hogy azt mondja, hogy ő neki Jézus a fontos, meg Isten a fontos, és ő azt keresi, hogy az Úr ügyét mi szolgálj a szavak szintjén. De a gyakorlatban nem ezt csinálja, hanem a gyakorlatban azt akarja, hogy Jézus neki hasznot hajtson, vagy Isten neki valamiféle hasznot hozzon. És mihelyt az Úr Jézus vagy Isten nem úgy viselkedik, hogy neki hasznot hozzon, Istenre megharagszik, és Jézusra is megharagszik, és megsértődik. Miért nem azt csinálja, ami nekem jó? Ami az én kényelmemet szolgálja? Egyszerűen egy ilyen borzasztó csőlátás alakulhat ki magukat hívőknek nevező embereknek is, vagy magukat kegyesnek tartó embereknek is. Jézus szemetükrében csak magammal vagyok elfoglalva, mint hívő, mint kegyes. Úgyhogy közben észre se veszem, hogy ez így van. Engem áldjon, engem védjen, engem vezessen, az én anyagi hasznomat biztosítsa, nekem segítsen, az én egészségemet szolgálja, az én kényelmemet tegye lehetővé, nekem szolgáljon az Úr Jézus. És hisztizek, hogyha nem az történik, amit elterveztem, amire benyújtottam neki az igényemet, hisztizek, és megharagszom rá. És vagy ellene fordulok direktbe, vagy magamban ilyen sértettséget érzek, és elégedetlenséget érzek. Nem merem kimondani, mert érzem, hogy ez azért valahol nem helyes, de mégis így van. A kutya el van ásva valahol, és ott bűzlik az ilyen ember életéből. Magát hívőnek vagy, és mégis egoista. Hova vezet ezt, testvérek? Az ember, az egoista ember teljesen önmagára maradva az Úr Jézustól is akár direktbe elszakad, akár csak úgy formálisan elszakad, az ilyen maga körül forgó ember szétcsúszik. Teljesen szétcsúszik. Szétesik. Mint hogy egyetlen én sem, senkinek az énje nem képes arra, hogy egy emberi életet harmonikussá tegyen, békességet adjon az embernek. Ez egyetlen bálvány nem képes erre, az emberi én a legkevésbé. De még mindig nem tartunk a következmények mélyén, testvérek, mert az önistenítésnek, illetve azzal járó önimádatnak a végső következménye a pokol, a kárhozat. Az ilyen ember, testvérek, magára vonja az Istennek a haragját, aki megmondta, hogy ne imádjál más Istent rajtam kívül, és ne tiszteljél mást, magadat se, hanem engem. És én ezt fönntartom magamnak, és hogyha ezt megszeged, akkor magamra vonod a haragodat. Magadra vonod a haragomat, a büntetésemet. Nem fog nekünk az Isten, testvérek, pitizni, Jézus se fog. Hogyha mi haragra ingereljük őt azzal, hogy nem adjuk meg neki, amire féltékenyen igényt tart, akkor szembe kell néznünk azzal, hogy megharagszik ránk, és meg fog büntetni minket, és már a földi életünkben is jönni fognak a büntetései, már a földön is egy kicsit a pokolba kerülünk, de ha meghalunk, végképp a pokolba kerülünk, aztán ott gondolkozhatunk az önimádat értelméről, meg jelentőségéről, meg fontosságáról. Ez az önimádatnak, testvérek, a végső következménye. Lehet, hogy van neki néhány pozitív hozadéka, be van úgy csomagolva egy kicsit aranypapírba, hogy azért mégis szeressük meg, de azért már mégis ott van egy csomó negatív következmény. Beleértve azt, hogy az ember élete szétcsúszik, magára marad, Istenre is, hogyha olyan ember megsértődik, hisztizik, végül aztán a földi pokol után következik az örök pokol. Ez az önimádat végállomása. De a negyedik pontra térnék, mert azért ennek az önimádatnak a forrását nem hagyhatjuk figyelmen kívül, testvérek. Honnan ered ez a fajta önimádat? Hát az előzők alapján már tudtok is nyilván erre válaszolni. Először is ellentmondanék a Christopher Lesch úrnak, aki szerint a fogyasztói társadalom mellékterméke. Nem, testvérek. Ez nem a fogyasztói társadalomnak a mellékterméke, hanem a Biblia fényében a nyílt Isten tagadása, illetve önistenítése. Annak a mellékterméke. Nem a társadalom idézi el, hogy ilyenek legyünk. Nem a szomszédasszony idézte el, meg nem a szülőm, meg a testvérem idézi elő. A saját szívünkből jön, testvérek. Nem a pedagógusok tették, nem a pszichológusok tették, nem a szociológusok tették, nem a tévé teszi, a szívünkből jön. Belülről fakad. Azt hiszem magamról, így születtem, én vagyok az Isten, és ő semmi. És ezzel karöltve jár az önimádat is. Korunk vallása, mert az istenséget imádni kell, tisztelni kell. Kialakul az én imádat, az én kultusz. És ha ő nincs, akkor más nem marad tulajdonképpen, csak én. Magamtól kell elkábulnom. Magamat kell szemlélni. Magamat kell csókolgatni, magamba kell belefeledkezni, magam előtt kell meghajolni. Nekem. Persze elvárhatom, hogy mások is megadják nekem ezt a dicséretet és magasztalást, még az Úr is esetleg, és az én igényeimet szolgálja ki. Különben megbüntetem őt is, mint ahogy az embereket is magam körül, ha nem hajlandók erre, de én a lelkemben, a szívemben csinálom ezt, az önimádatot. Még akkor is, hogyha a számmal nem csinálom. Rákattinthattok az interneten ilyen különböző dolgokra, egy látom, egy férfi egy tükör előtt így áll, hozzányomja az arcát a tükörhöz, a száját, és önmagát csókolgatja. Csinálhatom ezt a magányomba, csöndes magányomba, az önimádatot. Úgyhogy nem teszem ezt szóvá, sőt, még lehet, hogy kiállok az önimádat ellen, és mégis ott van a szívemben, és mégis titokba gyakorlom. Nem jó ez, testvérek. Nem jó. Nem jó. Ez a szívünkből fakad sajnos, és a szívünkbe kell valami nagy változásnak, valami nagy fordulatnak történnie. És minek kell történnie? Hogy ez megszűnjön, hogy legalább alább hagyjon, vagy elkezdjünk ellene harcolni, és legyőzhessük. Minek kell történnie? Megtérésnek. Meg kell térni. Ezen más nem segít. Mehetek a pszichológushoz, szedhetem a gyógyszereket, mindent csinálhatok, nem fog segíteni. A szívünket nem tudja megváltoztatni senki, csak az Úr. Még magunkat se tudjuk megváltoztatni. És az Úr, amikor szól nekünk, hogy térj meg, akkor bátorít minket arra, és akkor erősít meg, és akkor szabadít fel minket arra, hogy elforduljunk végre az önistenítésünktől, és ettől a kóros önimádatunktól, ettől a gyalázatos, testvéreim, nem tudok mit mondani, gyalázatos csőlátásunktól, és beszűkült gondolkodásunktól. Hogyha az Isten nem hoz nekem hasznot, akkor ő is mehet. Ha a másik ember nem hoz nekem hasznot, mindegy, hogy kicsoda, az is mehet. Mert egy szempontom van, egy kis fókusz él. Na ettől, testvérek, ha nekem nem tömi a zsebem Orbán Viktor, elmehet. Ilyen szinten van. És akkor ez határozza meg a, mondjuk egy szavazásnál a gondolkodásunkat. De nem kell szavazási jutni, elég a hétköznapi életbe állást foglalni valaki ellen. Miért nem? Mert nekem nem hoz hasznot. Vagy az én korábban megnyert hasznomat elvette tőlem. Személyesen a nevezett személy. Borzasztó, testvérek. De ez most nem csak Orbán Viktorra vonatkozik, ez bárkire vonatkozhat. Bárkire. Az azért tetszik nekem, mert nekem tömi a zsebemet. Hívő vagy te? Hívő vagy te egyáltalán? Tudod, hogy mit beszélsz? Észreveszed, hogy mit beszélsz? Nem veszi észre. Csőlátás. Mindent a saját magam szempontjából mérlegelek. Isten? Ugyan már, Biblia? Jaj, hát persze, Isten igéje, de nem számít. Ez a gyakorlat, testvérek, és ez honnan jön? Ez onnan mélyről jön, testvérek, onnan bentről. A szívünkből fakad. Egyedül az Úr tudja megváltoztatni, és így érek az önimádat végéhez, az 5. pontunkhoz. De az önimádat vége, testvérek, akkor érkezik el, amikor az ember megérti azt, amit az Úr mond itt a 10 parancsolatban, mert ő mondja, Isten szólta ezeket az igéket, az imádatot nem vehetem el tőle, hanem neki kell megadnom. A személyes, a végtelen, a gondviselő Istennek, a Szent Istennek, aki Jézusban eljött, hogy megváltson engem, aki nekem bűnbocsánatot készített, aki feltámadt a halálból és győzött, aki vissza fog jönni ítélni élőket és holtakat. Nekem az Úr Jézus Krisztus előtt kell térdet hajtanom, és az ő mennyei édesatja előtt, és meg kell hódolnom előtte, és neki kell megadnom az imádatot és a tiszteletet. A szívemből jövő imádatot és tiszteletet. Meg kell ezt érteni, testvérek. És hogy az ember emberbe végbe menjen ez a fordulat, hogy elfordul önistenítésétől és önimádatától, és Istent kezdi, vagy Jézust kezdi isteníteni, és ő előtte borul, és őt imádja, és őt tiszteli, ehhez meg kell térni. Ehhez meg kell térni, testvérek. A megtérés itt azt jelenti, hogy az ember belátja, hogy eddig tökéletesen tévúton jártam, ebbe a tekintetbe, ebbe a legalapvetőbb dologba. Tökéletes tévúton jártam. Magamat istenítve, magamat imádva tévúton jártam, és elkövettem a legalapvetőbb bűnöket, egyikét. Megfosztottam Istent attól, ami neki jár egyedül, az imádattól és a tiszt, amire ő igényt is tart. Bűnt követtem el ellene. De én nem akarom tovább ezt elkövetni. És Isten bocsásson meg nekem, hogy elkövettem. Bocsásson meg nekem, és megbocsát Jézus véréért. Van bocsánat erre a bűnre. Hadd hirdessem most is, mert ez olyan csodálatos dolog, hogy van erre bocsánat. És lehet újat kezdeni. Meg lehet hódolni Jézus előtt, le lehet borulni a mi meghalt, feltámadt Urunk előtt, és lehet egy új életet kezdeni, amelyben ő neki igyekszünk teljes erőből megadni a tiszteletet és hódolatot. A szívünk mélyéből neki. Amikor nem az énünk lesz a legfőbb szempontunk, az énünk kényelme, haszna, nem tudom, békéje, hanem ő lesz a legfőbb szempont, az ő akarata, az ő ügye, az ő országa, az ő személye. Azért hálából, amit értünk, cselekedett, hogy bűnbocsánatot szerzett nekünk erre a bűnre, most fordítunk egyet a dolgon, és mától nem, mostantól ő. Megtérek, visszatérek hozzá. Hallja az ilyen ember, testvérek, azt a nagy biztatást, amit Ézsaiás próféta mond, hogy füleid meghallják mögötted a kiáltó szót. Ez az út, ezen járjatok, ha jobbra és balra elhajlotok, és megutáljátok megezüstözött bálványaitokat és megaranyozott képeiteket, kiszórod őket, mint undokságot, ki innen szólsz nekik. Akkor Isten esőt ad a magra, mellyel a földet beveted, és a kenyér, a föld termése bő és tápláló lesz, és széles mező legelnek nyájaid amanapon. A barmok és szamarak, melyek a földet szántják, sózott abrakkal élnek, amelyet megszórtak lapáttal és villával. És lesznek minden magas hegyen és emelkedettebb halmon patakok, folyamok, a nagy öldöklés napján, mikor a tornyok leomlanak, és a holdnak fénye olyan lesz, mint a napnak fénye, és a napnak fénye hétszer nagyobb lesz, olyan, mint hét napnak napfénye, ama napon, melyen az Úr beköti népe romlását, és vereségének sebét meggyógyítja. Isten nagy ígérettel bátorít a megtérésre, hogy itt a földön is megáldalak, de örökké megáldalak. Azon a napon, amikor a nap hétszerte fényesebb lesz, meg foglak áldani, és bekötözöm minden sebedet. A Hóseás könyvében meghallja az ember azt az ígét, hogy gyertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg minket, de ő gyógyít meg minket, megsebesített minket, de bekötöz minket. Én is ezt mondom nektek, térjünk az Úrhoz, Jézus Krisztushoz és általa Istenhez. Legyünk az ő imádói, és ne önmagunk imádói, egy önimádó kultúrában, ahol ez nem patológikus jelenség, hanem normális jelenség. Pedig abnormális. Jeremiás könyvében azt mondja az Úr nekünk, hogy álljatok ki az utakra, és nézzetek szét. Kérdezősködjetek az ősi ösvények után, melyik a jó út, és azon járjatok, mert akkor nyugalmat találtok a lelketeknek. A régi út, ami a régi ösvény, az, hogy megadjuk az Úr Jézus Krisztusnak a tiszteletet és az imádatot, amire igényt tart. És nem magunknak adjuk meg, hanem ő neki. És nem elvileg adjuk meg neki, hanem gyakorlatilag. Az ember megtér, testvérek, az Isten igéjére, és újat kezd az imádat tekintetében is. Nem csak az önistenítését adja fel, az ön imádatát is föladja. Ez a csodálatos másik élet perspektívája nyílik meg akkor az ember előtt, mert egyszer csak kinyílik az ember előtt az is, hogy észreveszi a másik embert. Azt elkezdi az is érdekelni valamilyen szinten. Jobban, mint elő. Kilép az elmagányosodásból, az egyedül valóságból. Az Istenre már nem haragszik onnantól kezdve, hanem kezdi az ő dicsőségét keresni, és elfogadja azt is, ha az Úr úgy dönt, hogy nem ad meg neki valamit, vagy nem úgy történik a dolog vele, ahogy ő ezt elvárná. Egyszerűen magasabb szempontok szerint tud ítélni, akár a családi ügyekben, akár az ország ügyeiben, akár egy gyülekezet ügyeiben. Nem a maga szempontja, hanem az Úr szempontja mi. Elkezdi keresni az Istennek a dicsőségét az ilyen ember. Hát még sokat fogunk erről beszélni. Onnan indultunk el, testvérek, hogy a sajnos minnyáján ezzel a szívvel születünk meg, ezzel a belső lelki diszpozícióval, pszichikai diszpozícióval, bocsánat, hogy egoisták vagyunk. Leplezettem vagy? Eléggé leplezettem, ott van bennünk ez. És ez különböző módon felüti a fejét. Megjelenik abban a direkt önistenítésben, amiről legutóbb beszéltem. Direkt, nyílt önistenítésbe. És felüti a fejét ebbe a másik dologba, az önimádatba. Kézzelfoghatóvá válik a szívünk romlottsága, testvérek. Nem elvi dolgokról beszélünk. Gyakorlati dolgokról beszélünk. És ebbe a gyakorlati összefüggésbe a megtérés azt jelenti, hogy feladom az önimádatot. És elkezdem Jézusnak, illetve Istennek az imádatát. És onnantól ő lesz a legfőbb szempont a szívembe és az életembe. Majd innen folytatjuk, ha Isten segít minket. Hajtsuk meg most a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te nagyon jól látod a földi életet, a mi életkörülményeinket, családi körülményeinket, politikai, gazdasági körülményeinket, a világot, amiben élnünk kell. És köszönjük néked, hogy ha mi nem is tudunk itt eligazodni, Te eligazodsz ebben. És a Te szavad által bennünket is segítesz az, hogy eligazodjunk. És észrevegyük a szívünk mélyén rejlő önistenítést, de észrevegyük a szívünk mélyén rejlő önimádatot is. Látod, Urunk, hogy ezt valóban gyakoroljuk. Valóban e szerint nyilatkozunk meg, szavainkból sokszor ez derül ki, cselekedeteinkből is, viselkedésünkből, ahogy másokhoz viszonyulunk, ahogy az igéhez viszonyulunk, ahogy hozzád viszonyulunk, ahogy ellenségeinkhez vagy barátainkhoz viszonyulunk, a családba, a munkahelyen, a országos szinten. Ó, Urunk, Te leleplezel minket, és megmutatod ezt a bűnünket is, az önistenítés mellett az önimádat bűnét. Segíts, hogy ez ránk nehezedjen. Megértsük, hogy ez valami borzasztó dolog. Borzasztó következményei vannak a földi életünkben is, de az örök életünkben is. És segíts, Urunk, hogy megértsük azt, hogy Te, amikor megtérésre hívsz, akkor az ezzel a mentalitásunkkal való szembefordulásra hívsz. És arra, hogy egyúttal neked adjuk az imádatot és a tiszteletet egyedül. Te féltékeny Isten vagy, megértettük az igéből, és nem tűröd, hogy amivel neked tartozunk, azt másnak adjuk. Ha ezt tesszük, akkor magunkra idézzük a Te haragodat. De köszönjük néked, hogy megértettük a Bibliából, és újra meg kell értenünk most az úrvacsora jegyeiből is, hogy Te a bűnünket nem nekünk tulajdonított, hanem Jézusnak. Őt már megbüntetted az önistenítésünkért, az önimádatunkért is, és nekünk van erre bocsánat. És újat kezdhetünk. Segíts ezt a bocsánatot elfogadni, és segíts újat kezdeni, és megadni neked teljes szívünkből, teljes lelkünkből azt a tiszteletet és imádatot, amire igényt tartasz. Segíts, hogy Te és a Te akaratod, a Te gondolataid legyenek számunkra mindennek az origója, mindennek a kiinduló pontja. Te legyél az alfa és az omega, akitől elindulunk és akihez megérkezünk. Segíts, hogy a Te szemeddel lássuk magunkat, a környezetünket, a világot, Európát, mindent. Segíts bennünket, hogy a Te neked tetsző döntéseket tudjuk meghozni mindenhol. És ne csak önmagunkra gondoljunk. És ne kizárólag önmagunkra gondoljunk, hanem rád. Kérünk, segíts ebben. Segíts erre a fajta életre odaszállni magunkat, és ha elkezdtük, akkor segíts újra odaszállni magunkat. Segíts, hogy ne térjünk vissza, ne állítsuk fel újra a régi bálványt, és ne kezdjünk hozzá újra az ön imádat kultuszához. Segíts, hogy előtte tudjunk térdet fejet hajtani most is. Hadd újuljunk meg ebben, hadd erősödjünk meg ebben, az úrvacsora által is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket, életünket, családunkat. Kérünk téged, vezérelj bennünket az ösvényen, amit te szabtál elénk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik elkészítették szívüket, és bírják egyházunk felhatalmazását is, azokat szeretettel hívjuk és várjuk az Úr asztalához. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat, szeretettel hívunk fiatalokat a hétfői ifjúsági órára, kedden a biblióra, nyitott mindenki előtt, most a héten szerdán hölgykoszorú lesz, feleségem szeretettel ajánlja mindenkinek, hogy a Máté evangélium a 8. rész, 14-től 17 verseig olvassa el, tehát Máté 8, 14-től 17-ig, Péter anyósának a meggyógyításáról van ott szó, erről fogtok majd beszélgetni, akik itt lesznek. Tehát szerdán este 18 órakor hölgykoszorú. Pénteken 18 órakor imaórát tartunk, melyre megint szeretettel hívjuk a testvéreket. Az elmúlt héttel kapcsolatban jelzem a testvéreimnek, hogy csütörtökön presbiteri gyűlést tartottunk, ahol elfogadtuk a gyülekezet tavalyi zárszámadását, illetve megalkottuk az idei költségvetést is. Ezzel kapcsolatban csak annyit hirdetek, hogy Istennek legyen hála, hogy az elmúlt évben is minden feladatunknak eleget tudtunk tenni, mindent ki tudtunk fizetni, még némi nyereségünk is volt, és hát az Úr kegyelmébe bíztuk magunkat, hogy az idén is megtart majd minket, és anyagilag így hordoz bennünket. Kérem is a testvéreket, hogy vegyék komolyan ezt a dolgot, szükségünk van pénzre, magyarul megmondva, és nagyon nagy csodánként kell megélnünk, testvérek, és Isten áldásaként, hogy külön kezeljük például az orgonákra érkező adományokat és a gyülekezet egyéb kiadásait biztosító alapokat, és hát amellett, hogy az orgonára szépen adakoznak a testvérek, amellett a gyülekezeti életet biztosító alapunk is, hála Istennek, rendbe tudott lenni. Régebben úgy volt itt a gyülekezetben, hogyha volt valami rendkívüli nagy kiadás, akkor itt a gyülekezeti életre szánt költségek kicsit megapadtak, mert érezhető volt, hogy átment valahova, máshova az adomány. De ezt a tavalyi évben valami isteni csoda folytán nem így volt, hanem ott is ment az adakozás, és itt is ment az adakozás, és teljesen jól meg tudtunk lenni. Úgyhogy, de ehhez fenn kell tartanunk, amennyire csak lehet az eddigi szokásainkat, adakozási szokásainkat. Adja meg nekünk az Úr, és tényleg adja meg, segítsen meg mindenkit, hogy legyen a szívünkben ez az indulat, ami az elmúlt évben is volt, ezt a jókedvünket ne szakítsuk félbe, hanem folytassuk az idei esztendőben is Istenünk dicsőségére. Kérdetem még a testvéreknek, hogy van az iratterjesztésünkben egy traktátus, Áginak az iratterjesztésébe az úrvacsoráról szól. Ez Peter Mastersnek egy kis tanulmánya az úrvacsoráról. Nagyon fontos, hogy ezzel elviekbe foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Nem csak azért, mert most mindjárt úrvacsorai közösségünk lesz, hanem úgy elvileg is kell egy kicsit ezzel foglalkoznunk, mert nagyon sokan összekeverik a katolikus mise áldozatot meg az úrvacsora sákramentumát, pedig ez nem az. És az, hogy ez micsoda tulajdonképpen ez a szertartás, miről szól, kiről szól, arról szól, nagyon egyszerű nyelven ez a kis traktátus, sikerült 10 darabot szereznem belőle, úgyhogy aki előbb odaérodnak jut, de igyekszek még majd többet szerezni belőle. Ezt vigyék a testvérek, olvassák, másoknak is oda lehet adni, és adjunk hálát ezért a sákramentumért, ami Urunknak, Jézus Krisztusnak. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.